Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Április 3-án országgyűlési választásokat tartanak Magyarországon, amelyet élénk érdeklődés követ Erdélyben, itthon is, főként a kettős kötődés valósága miatt, ami teljességgel érthető. Az azonban már kevésbé az én megítélésem szerint, hogy azt, aki másként merésszel gondolkodni, és ezt mindkét tábor szimpatizánsaira igaz, illik elítélni, megszólni, leárulózni, és még sorolhatnám. Mélyre süllyedt a közbeszéd szintje, és van, aki ezt a politikai árokásás számlájára írja. A magyarországi választásokról beszélgetünk a mai napra készben. Meghívottamat ismerik az erdélyiek, hisz korábban csíkszeredai főkonzulként többször volt a rádiónk meghívottja. Valamennyi erdélyi településen személyesen is járt. Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselőt, miniszteri biztost köszöntöm. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt van.
Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
A választások tétjét, a nemzeti összetartozás fontosságát hangsúlyozták az elmúlt időszakban Erdély szerte a Fidesz politikusai. Képviselő úr, ismételjünk picit.
Igen, én is több alkalommal jártam Erdélyben és találkoztam ottani előjárókkal, akár a Maros megyei, Kovász, Narmita megyei előjárókkal, megyei vezetőkkel, RMDSZ tanácselnökökkel, polgármesterekkel, és hát közösen tudtuk megfogalmazni azt, amit ma közösen érzünk, azt, hogy az elmúlt 12 évben kialakult egy nemzeti egység a Kárpát-medencében, kialakult egy valós nemzeti összetartozás, és a választások tétje az az, hogy megmaradjon ez az összetartozás, hogy tovább tudjon folytatódni a nemzet építése, a nemzeti építkezés.
Az április 3-ai választásokra 456 ezer külhoni magyar regisztrált, közülük 300 ezeren Erdélyből. A szavazás magánügy, egyéni döntés, hogy ki melyik kockába x-el, de 4 évvel ezelőtt 15% volt az érvénytelen szavazatok aránya, ami egyértelműen jelzi, hogy nem olyan egyszerű a szavazás, pedig azt is mondhatjuk, hogy nem annyira bonyolult. Képviselő úr, ön mire figyelmezteti az erdélyi szavazókat?
Itt arra figyelmeztetek mindenkit, hogy aki szeretne részt venni a választásokon, és örömteli, hogy ilyen sokan regisztráltak Erdélyből, és azt látom, hogy nagy az érdeklődés a magyarországi választások iránt, hogy mindenképpen úgy szavazzon, hogy érvényes legyen a szavazata. Valóban nagyon sok garanciát tett a jogalkotó a levélszavazásba, tehát nem egy egyszerű folyamat. Baloldal ugye szoktak vádolni bennünket, hogy hát itt csalás történik, és ugye a baloldali főjelölti zombi szavazóknak nevezte az erdélyi szavazókat, és arról beszélt, hogy itt csalni akarnak. És hát ugye nagyon bonyolult ez a rendszer, nagyon sok biztonsági elem van beépítve, ezért is van ez a 15%-nyi érvénytelen szavazat, 2014-ben 20% körül volt az érvénytelen szavazatok száma. És hát valóban, aki részt vesz a választáson, mindenképpen célszerű, hogyha segítséget kér, tájékozódik, akár az interneten, akár a főkonzulátusoktól, akár a közreműködő szervezetektől. Hogy szerkesztő is mondta, ugye a szavazás maga, az x-elés, ugye Magyarországon történik a karikába, az magánügy. De értelemszerűen maga a borítékba történő elhelyezés, hogy helyezi el a szavazólapokat, az azonos, hogy nyilatkozat kitöltése, abban viszont kérhet az állampolgár segítséget, és ha kér, akkor kaphat segítséget, ez teljesen jogszerű. Tehát arra kell figyelni mindenképp, hogy miután az állampolgár szavaz, ugye most 2 szavazólapot is kap a szavazási levélcsomagba, egy az a parlamenti választások, egyik a népszavazás. Eldöntheti, hogy részt akar-e venni mind a 2 választáson, mind a 2 szavazáson, vagy csak egyiken, vagy másikon. Én arra biztatok mindenkit, hogy vegyen részt mind a 2 szavazáson. Tehát ha kitölti az állampolgára 2 szavazólapot x-el a megfelelő karikákba, akkor ezeket a szavazólapokat a szavazási levélcsomagban található kicsi borítékba kell behelyezni, és azt le kell zárni. Hogyha nem zárja le, akkor ugye sérül a szavazás titkosságának elve, tehát mindenképpen nagyon fontos, hogy miután x-elt, tegye be a kicsi borítékba a szavazólapokat és zárja le. Utána foghat neki ugye az azonosító nyilatkozat kitöltése, és itt kérhet már segítséget, és arra biztatok mindenkit, hogyha úgy érzi, akkor inkább kérjen, mint sem, hogy rosszul szavazzon. Itt a magyarországi okmányok alapján kell kitölteni a azonosító nyilatkozatot, be kell írni az adatokat, utána nagyon fontos, hogy írja alá az állampolgár, úgy, ahogy szokta, a saját aláírásával, akár szignót használ, akár a teljes nevét írja ki, ahogy ő szokta használni az aláírását, és dátumot is írjon. És miután kitöltötte a magyar okmányok alapján, ellátta a dátumon és aláírta a nyilatkozatot, akkor tegye a kicsi zárt borítékba mellé, és tegye be a nagy borítékba, zárja le. És ugye ezt a borítékot arra biztatunk mindenkit, hogy tekintettel itt a pandémiára is, ne bízza a postára, mert esetleg elkéshet, bár most szeretném a román postát megdicsérni nyilvánosan is, hiszen nagyon gyorsan kézbesítette a szavazási levélcsomókat, de mégis arra biztatunk mindenkit, hogy leginkább juttassa el ezeket a lezárt borítékokat a főkonzulátusra. Ezt nem kell személyesen elvinni, hanem leadhatja a közreműködő szervezeteknél, Maros meg Vásárhelyen, Maros megyében is, akár az RMDS irodánknál, Eurotransz irodánknál, vagy IMNT irodánknál. De az egyházak is segítenek, nagyon sok papról hallottam, tiszteletes Söpré János, hogy segít abban, hogy eljutassa ezekbe az irodákba, vagy akár a főkonzulátusokra is a szavazatokat annak érdekében, hogy biztosan időben megérkezzenek, mert a főkonzulátusok beérkeztek onnan, mert diplomáciai postával jönnek Budapestre, és biztos, hogy időben érkeznek a Nemzeti Választási Irodához, és így érvényes lesz a választópolgárok akarata, tehát a választópolgárok szándéka megvalósul, hiszen ha valaki részt a választásokon, akkor azért vesz részt, hogy érvényesen tudjon szavazni.
Ahogy ön is említette, Magyarországon a baloldal azzal vádolja a határon túli magyarokat, hogy zombi szavazók lesznek és visszaélnek a szavazati joggal. Márki-Zay Péter, a magyarországi ellenzék miniszterelnök jelöltje ma Marosvásárhelyen egy találkozón szervezett választási csalásról beszélt. Ön akkor most úgy jól értem, hogy azt állítja, hogy a levélszavazási rendszer az teljes mértékben megbízható és jól kiépített.
Ezt nem csak én állítom így, hanem ez kiállt az idő próbáját, hiszen most már, ugye, már harmadszor alkalmazza a magyar állam országgyűlési választásokon, és alkalmazta európai parlamenti választások alkalmával is, ugye a vajdasági és a kárpátaljai magyarok vonatkozásában, és volt népszavazás is 2016-ban. Tehát sokadszor mondjuk így fáradnak a levélszavazás az altáron túli magyarok, és ugye minden alkalommal nemzetközi megfigyelők hada véleményezte a választásokat, minden alkalommal megállapításra került, hogy az eljárás törvényes, ugye a választási törvény kiállt a Magyar Alkotmánybíróságnak is a próbáját, és kiállt a Velencei Bizottságnak is a próbáját, tehát minden mondjuk így nemzetközi szakvélemény alapján megfelel az európai jogrendnek, tehát nem lehet visszaélni vele, és én nagyon elszólítan tartom azt, hogy Márki-Zay Péter vendégségű a határon túli magyarokhoz, tehát ha megnéztem egyébként a kolozsvári beszédét is, ugye a interneten, a Facebookon követhettem, és ott folyamatosan sértegette a határon túli magyarokat. Ha az ember valóban vendégségbe megy, akkor nem azzal szokta kezdeni, berúgja az ajtót, és elkezdi szídni a gazdát. Ő gyakorlatilag unzsenír azt mondta, hogy a határon túli magyarok azok csalók, zombi szavazók. Nem veszi figyelembe azt, hogy még egyszer hangsúlyozom, hogy milyen biztonsági elemek vannak ebben a választási eljárásban, milyen magas volt sajnos a érvénytelen szavazatok arány, ez nem azért van, mert a határon túli magyarok azok nem tanulmányozták a választási eljárást, hanem azért, mert ilyen szigorú biztonsági rendszer van beépítve ebbe a választási törvénybe. Ráadásul ismeri az erdélyeket, tehát egy emberi dolog is, tehát én úgy ismerem az erdélyeket én magam is, hogy nem szoktak csalni, és hallottakat pedig végképp mindenki tiszteli, és aki ilyeneket mond, az szégyelje magát, mert egyrészt nem ismeri az erdélyeket, másrészt pedig sértegeti az embereket, és én azt gondolom, valaki vendégség vagy Erdélybe, akkor ott végképp nem illik ilyet mondani, pláne valaki kereszténynek mondja magát. Ez a keresztény tanításokon túlmenően azt gondolom elemi illemtan, hogy tisztelettel beszélgetünk egymás iránt. Én elfogadom, hogy valaki másképp látja a világot, elfogadom, hogy neki más világképe van. Én elfogadom, hogy ő azt mondja, hogy a magyar katonákat küldene Ukrajnába. Én elfogadom, hogy ő azt mondta, hogy befogadna illegális migránsokat. Én elfogadom azt, hogy ő azt mondja, hogy megemelni a rezsiköltségeket Magyarországon, de azt nem tudom elfogadni erdélyként sem, hogy ő csalónak nevezi az erdélyeket.
Ha már itt az orosz-ukrán háborút említette ön, a keleti szomszédunkban 27 napja zajlik a háború. A nyugat ebben a kérdésben egységesnek bizonyult. Magyarország álláspontja azonban nem teljesen egyértelmű mindenki számára. Itt két kommunikációs szál is megy. Mi ennek az oka?
Én számomra egyértelmű Magyarország kommunikáció, hiszen Magyarország teljes jogú tagja a NATO-nak és az Európai Uniónak, és minden olyan lépést Magyarország támogat, amely a Oroszország elítéléséről szól, és az Ukrajna melletti kiállásról szól. Tehát minden döntés Magyarország megszavazott, egységben, hogy mondjam, jöttek létre ezek a döntések, és azt gondolom Magyarország is, a magyar nép is, hogy a román nép is jelesre vizsgázott akkor, amikor itt ukránok százezereit kellett segíteni. Ugye Romániában is több százezer ukrán menekült, között Magyarországra több mint 500 000, ukránok, magyarok, ruszinok vegyesen, és a magyarok ugye egy emberként álltak ki a menekültek mellett, ugye a meghatározott többségük ukrán, van közöttük kárpátaljai magyar is, de a meghatározott többségük az ukrán, és mindenki azt mondta, ukránok, én is voltam kint a határon, hogy példás az összefogás, amit tapasztalt Magyarországon, de ez Románia is jelesre vizsgázott, látom a híradásokban, Románia is megmozdult egy emberként, és segítik az ukrán menekülteket. Szerintem itt konszenzus van, és én azt látom, hogy ez a választási kampány része sajnos az, hogy itt próbálják szintén baloldalról támadni a kormányt, akár ezzel az ukrajnai háború vonatkozásában is. Még egyszer ismétlem, Magyarország egységesen támogatja az európai álláspontot, ami akár az Európai Unió keretén belül, akár a NATO keretén belül.
Már kommunikációnál tartunk, a Fidesz EU retorikájában az utóbbi években brüsszelezésre zsugorodott álláspontokat hallunk, látunk, ahonnan csak is Magyarország ellenes szelek fújtak. Jó Magyarországnak az Európai Unióban a képviselő úr meglátása szerint?
Hát nincs alternatív az Európai Uniónak, tehát a brüsszelezés az így önmagában ugye sok mindent jelenthet, fejtsük ki pontosan, mi ezt hogy is értjük, vagy mi nem brüsszelezünk, hanem mi a magyar álláspontot védjük, vagy érdekeket védjük, ahogy tetszik, a magyar emberek érdekeit védjük, a magyar állampolgárok érdekeit védjük, kifejezetten értelmezve akár ezt a kérdést, itt a választásokkal is összefüggésben. Tehát nem mi támadtuk az Uniót, nem mi mondtuk azt, hogy tartsák vissza Magyarországnak járó pénzeket. Nekünk van néhány karakteres álláspontunk, hogy van a románoknak, van a lengyeleknek, van a franciáknak, van a németeknek. Tehát sok országnak van egyéni érdeke, vannak egyéni meglátásai. Ugye itt több kérdésben ütköztettük az álláspontunkat az Unió, védtük meg a magyar emberek érdekeit. Itt van a rezsi kérdés. Ugye Magyarország elmondta világosan, hogy nem szeretné azt, hogy a piac szabályozza a gáz vagy az áram árát. Hallom ugye én is erdélyi rokonaimtól, szüleimtől, barátaimtól, hogy 3-4-szeresére emelkedtek a gázszámlák Romániába. Magyarországon nem emelkedett a gáz és az áram ára. Ez azért van, mert az Orbán Viktor vezette kormány kiállt a magyar emberek érdekeim mellett, és azt mondta, hogy ő nem hajlandó liberalizálni ezeket az árakat, hanem kompenzálni fogja ezeket az árakat. Vagy itt van az illegális migráció kérdése, ugye mennyit vitatkoztunk erről. Mi azt mondtuk, hogy azok az emberek, akik 10 000-ével jönnek és nekirontanak a határnak, sok esetben erőszakosak, persze vannak köztük elkeseredett, reménytelen sorsú emberek, de akiket jellemzően embercsempészek hoznak, és jellemzően fiatal férfiak, akik a munkaerőpiacra akarnak bejönni törvénytelenül, akár úgy, hogy lerombolják a kerítést, azt mi nem fogadjuk el, mi szeretnénk magyarok eldönteni, kivel akarunk együtt élni. És mivel ám, amikor arról van szó, hogy ténylegesen menekültek jönnek, és nem illegális migránsok, most 500 000 Ukrajnából, akkor Magyarország mindenkit beengedett, mindenkit befogadott, és egy emberként segített. Tehát itt is az álláspontunk ugye eltérő az Unió álláspontjában, mi azt mondjuk, hogy a menekülteket maradéktalan segítjük, az illegális migránsokat pedig meg szeretnénk állítani a határon. És hát ebből adódnak ezek a viták. Van egy nagy, ha úgy tetszik, jogelméleti vitánk is, vagy elméleti vita, ami arról szól, hogy mi vissza akarunk térni az Európai Unió gyökereihez, mi azt mondjuk, hogy Európa maradjon meg a Nemzetállamok Szövetségének, és olyan hatásköröket adtunk át Brüsszelnek, amelyek az alapszerződésekben szerepelnek. Mi azt mondjuk, hogy bizonyos hatáskörök maradjanak meg, nemzetállami hatáskörök, például az illegális migráció. És hát itt van közös ügyünk, ugye, amit közösen vittünk sikerre, a Minority Safe Pact, ugye a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés, amit a Fidesz, az RMDSZ, sokan mások, a többi erdélyi magyar párt, civil szervezetek, egyházak karoltak fel. Ez egy közös magyar siker volt, hogy összegyűjtöttünk több mint 7 országból 1 millió aláírást. És mi történt? Az Európai Bizottság lesepelte gyakorlatilag egy csukló mozdulattal az asztalról több mint 1 millió európai polgár akaratát, ami arról szólt, hogy az Európai Unió végre hozzon valamiféle kötelező érvényű normákat a nemzeti kisebbségvédelem területén. Ugye, mert miközben egy ilyen terjeszkedő jogalkotás van Brüsszel részéről, mondjuk az illegális migráció vonatkozásában, ahol semmilyen hatásköre nincs, a nemzeti kisebbségvédelem vonatkozásában, ahol lenne némi hatáskör, hiszen van némi utalás az alapszerződésekben, pedig nem akar még odáig sem elmenni, ameddig a szerződések szólnak. Úgyhogy itt nagyon sok vita van, ami arról szól, hogy mi a magyar érdekek, emberek érdekeit próbáljuk képviselni, és ezek az álláspontok ütköznek. És van egy politikai éle is ennek, és akkor zárom is ezt a gondolatot. Ugye itt a Lengyelországban és Magyarországon van egy szilárd többségű jobboldali kormány. És ezt a két jobboldali kormányt a baloldali vezetésű Brüsszel, tehát az ideológiai politikai vita folyamatosan támadja, megalapozatlanul. Látjuk a kettős mércét folyamatosan. És hát támadás sorozatnak a következménye az, hogy például Brüsszel visszatartja teljesen jogellenesen a Magyarországnak járó ugye, helyreállítási pénzeket, még most is, amikor Magyarország több mint 500 000 embernek segített, amikor, ahogy a többi közép-európai országnak is jelentős kiadásai vannak a biztonság, a szociális ellátás tekintetében, hiszen mindenki aggódva figyeli azt, hogy mi történik itt a szomszédunkban.
Zsigmond Barna Pál, Magyarországi Országgyűlési Képviselő miniszteri biztos a naprakész vendége. Az április 3-ai Magyarországi Országgyűlési Választások kapcsán beszélgetünk. Itt kétszer is említette Lengyelország nevét képviselő úr. Az ellenzék azt mondja, hogy Magyarország egyedül maradt, és most már Lengyelország sincs mellette, amikor az Európai Unióban fel kell szólalni valami mellett vagy ellen, és ezt egyértelműen annak a számlájára írják, hogy Magyarország hogyan viselkedett az Oroszországgal való kapcsolatában. Eltávolodott már Lengyelországtól is, fordítva, Lengyelország is eltávolodott már Magyarországtól? Magyarország egyedül maradt a régióban?
Én nem tanácsolom azt, hogy akár szerkesztő, akár mások itt a baloldalra hallgasson, akár itt a baloldali féljelölt úr, aki ugye Marosvásárhelyen is találkozott, hogy hallom újságírókkal, mert úgynevezett ugye román újságírókkal, hogy hallom. Tehát ők valóban azt mondják, hogy ez történt. Én ma büszkén mondom azt, hogy egyébként ma van a Magyar-Lengyel Barátság napja. Tehát Magyarország és Lengyelország között ugye egy testvér együttműködés van, két testvérnépről van szó. De sajnálatlan látom azt, hogy a baloldal ebből is politikai kérdést próbál csinálni, de azon ne csodálkozzok, én azért elmondanám, tehát hogy ugye itt a baloldali főjelölt Márki-Zay Péter úr úgy ment Erdélyben, mint aki jobboldalinak hazudja magát. Tehát az ember azért nézze meg, hogy egy olyan hatpárti koalíciónak a képviselője, amelyik tagja az a Jobbik, amelyikről most a Jobbik esetében három képviselőről terült ki, hogy antiszemiták. Egyikük ugye náci karlendítést használt, a másik megengedetlen kijelentéseket tett elítően a zsidókra, zsidó honfitársainkra. Tehát Márki-Zay Péter egy olyan koalíciónak a képviselője, meg ott van ez az antiszemita Jobbik. Ott van az a Momentum, amelyik a román pártok mellett kampányolt a Magyar Összefogás az RMDSZ ellen. És ott van ugye ennek a koalíciónak a vezetője, Gyurcsány Ferenc, aki elkövette 2004. december 5-ét. De ott van ebben a koalícióban Szabó Tímea, talán sokan emlékeznek a parlamenti felszólalásaira, amikor hát féltette a maszkokat, vagy a égesztetőgépeket a határon túli aktor akkor, amikor néhány hónappal, évvel ezelőtt ugye a magyar kormány akár Csíkszeredában is égesztetőgépek jutatott el, vagy maszkot viccat már németiben az első időszakban, amikor még ez probléma volt, de ezek inkább képletes segítségek voltak. Szabó Tímea, a baloldal, ugye ezt is féltette. Tehát én azt látom, hogy ma a baloldal mindenhol támad bennünket, ilyen állításokra is ragadtatja magát. De én biztatok mindenkit, minden erdély magyar, hogy vegyen részt április 3-án választásokon, annak érdekében, hogy ne ez a hazugság spirál uralkodjon, ne az uralkodjon, hogy valaki elmegy Erdélybe a baloldali képviselő, és ott fogadják, ugye már nagyon kevesen fogadták, hogy hallottam, és mindenkit sérteget, hanem maradjon meg az a nemzeti egység, ami kialakult az elmúlt időszakban, amikor bizalom van a két közösség között, az erdély magyarság és a nyországi magyarság között, amikor közösen fogalmaztunk meg terveket. És hadd mondjak egy emleti példát, hogy mit is jelent a magyar állam, hogyha egy Marosvásárhely környéki mondjuk 5 gyerekes családot veszünk alapul, mert nekem is 5 gyerekem van, hadd mondjam el én is, hogyha már itt van, aki 7 gyerekéről állandóan beszél, és vegyük ezt a családot, aki Marosvásárhely környékén gazdálkodik, akkor azt láthattuk, hogy az apuka a ekonomika támogatásnak köszönhetően tudott venni egy traktort, amivel egyről kettőre tudott lépni. Az anyuka, hogyha népdal énekesként mondjuk jár egy népdalkörbe, akkor Hagyományok Házától, ami szintén Marosvásárhelyen van, tudott támogatást kapni. De az, hogy gyereket sorra veszük, akkor a nagy gyerek legyen Kinga. A Szapjence Egyetemre járat koronkán szintén magyar állami támogatásból, vagy Zoltán, aki jó fotbalista, Marosszergyön tud fotbalozni egy nagyon szép létesítményben, vagy mondjuk Bence, aki iskolába jár, a magyar állam támogatásával felújított, lassan elkészült Bolya iskolába tud járni, de vegyük mondjuk a sokat olvasó negyedik gyereket, Rékát, aki az MCC-be tud járni Marosvásárhelyen, és a határtalan programnak köszönhetően a Balatonnál tudott egy hetet üdülni, vagyjuk a legkisebbet, nevezzük Vilmosnak, aki most született, és babakötvényt kapott a magyar államtól. Tehát azt gondolom, hogy ezek a tények önmagukért beszélnek, és a magyar emberek Erdélyben is világosan látják azt, hogy ki az, aki a magyar emberek érdekét, a határon túli magyarok érdekét képviseli, és ki az, aki oda megy, folyamatosan sértegeti a határon túli magyarokat, hazudozik, össze-vissza beszél, ráadásul, mint kiderült, fogalma sincs az erdélyi viszonyokról. Ha valaki megnézi a kolozsvári videót, nem biztos, hogy a legjobb szórakozás, amikor Márki-Zay Péter találkozott néhány válogatott kolozsvárival, akkor láthatja azt, hogy fogalma nincs arról, hogy mi történik Erdélyben. Nem csak a magyarokat sértegette, hanem még a románokat is. Tehát én azt gondolom, hogy a választások tétje az hatalmas, és azt szeretnék az erdélyi magyarok, hogy a magyar nemzet ugye előre menjen, arra biztatok mindenkit, hogy szavazzon a Fidesz-KDNP-re annak érdekében, hogy ismételten egy Orbán Viktor által vezetett magyar kormány tudjon alakulni.
Itt már többször is szóba került Márki-Zay Péter marosvásárhelyi, illetve kolozsvári látogatása. Ön említette, hogy sértegette az erdélyieket. Mondjuk el azt is, hogy a háta mögötti molinón, a háta mögött kifeszített molinón azt írta, hogy mi akkor is szeretni fogunk titeket, ha nem ránk szavaztok.
Igen, csak azt nem tudom, hogy ezekről a kérdésekről mondjuk egyezett egy Gyurcsány Ferenccel, vagy Szabó Tímeával, vagy Madai Ágnessel. Azt gondolom, hogy ezeket a szeretett kiáradásokat már láthattuk 2001. december 5-én, hogy pontosan mit is jelentenek a baloldalnak ezek a szeretett mondatai.
Képviselő úr, itt az imént a lengyel-magyar barátság napját említette. Mikor lesz román-magyar barátság napja?
Én magam a magyar parlament, magyar-román barátság tagozatának az elnöke vagyok. Úgyhogy abszolút ennek az ügy érdekében, hogy mondjam, már csak ebből a hivatalból vagy tisztségem adódóan is fontosnak tartom. De ezen túlmenően Magyarország többször is elmondta, hogy olyan típusú stratégiai jó kapcsolatokra törekszik Romániával is, mint amit az elmúlt időszakban sikerült mondjuk Szerbiával létrehozni Magyarország és Szerbia között. A nagyon fontos dolognak tartom, hogy az RMDSZ kormányzati tényező Romániában, és fontos pozíciókkal rendelkezik. Az, hogy Románia miniszterelnöke helyettese Kelemen Hunor szintén nagyon fontos az egész erdély magyarság, az egész magyar nemzet szempontjából, Magyarország szempontjából is, vagy Románia szempontjából is természetesen. Tehát én azt mondom, hogy magyarországi parlamenti választások után most úgy tűnik, hogy van egy kiszámítható, stabil romániai kormánytöbbség, akár román-magyar kapcsolatokat is egy új sebességbe lehet kapcsolni. A magunk részéről mi ebben abszolút érdekeltek vagyunk, és ebben a Románia-Magyarország közötti viszonyrendszerben az RMDSZ meghatározó szerepet játszott.
Melyek a legfontosabb megoldandó kérdések a magyar-román kapcsolatok tekintetében?
Én most nagyon sok vitás kérdést azt mondom, nem látok, hiszen az, hogy az elmúlt időszakban azért sok közös ügyet sikerült helyre tenni, illetve az, hogy az RMDSZ kormányon van, az ugye egy csomó ügyet megoldott. Vannak szimbolikus ügyeink, amelyek fontosak, meg vannak időről időre problémák, amelyek zavart okozhatnak a rendszerben. Értem, hogy az anyanyelv használat tekintetében, a módja tekintetében, a felsőoktatás palettájának szélesítése ügyében, az anyanyelv használatának a garanciái tekintetében, a valós kétnyelvűség tekintetében, a fejlesztési pénzek elosztása tekintetében van még bőven tennivaló, tehát amit akár a minority safe-ek tartalmaz, akár a régiós kezdeményezés, tehát vannak olyan megoldandó feladatok, amelyeknek majd választások után közösen neki kell lássunk, és reményeink szerint meg tudjuk ezeket oldani.
Az egyik ilyen megoldandó feladat lehet a közös román-magyar kormányülés, amelynek a gyakorlata az szinte homályba veszett. Nagyon rég volt az utolsó közös kormányülés.
Igen, de mi azt mondjuk, hogy természetesen találkozni lehet és kell, és ilyen találkozókra, két óta találkozókra nagyon sok alkalommal került sor. Én magam is voltam, mint a tagozat elnöke, Szijjártó miniszter úrral több alkalommal is Bukarestbe, illetve fogadtuk itt a román kormány képviselőit. Itt az volt a probléma az elmúlt időszakban, hogy nagyon gyorsan cserélődtek ugye a miniszterek, tehát kialakult egy jó személyes viszony, ami azért fontos, hogy legyen, amire kialakult van egy konkrét projekt, addig ugye leváltották az adott miniszter személyét, és az elmúlt évekről beszélek. És én azt remélem, hogy most lehet tervezni a következő másfél-két évet, hiszen nem lesznek választások sem Romániában, sem Magyarországon, remélhetőleg. És akkor tudunk akár közös kormányülésről is beszélni, de csak úgy van értem, hogy ott valós eredmények születnek. Tehát azt gondolom, hogy mind a két kormányt egy asztalhoz ültetni, akkor érdemes, ha jó elő van készítve egy ilyen munka, megvannak azok az előzetes megállapodások, amelyek ott érhetnek be, és mindenki úgy érezheti, hogy ez előbbre vitte a román-magyar kapcsolatokat a szimbolikus találkozásokon túl. Úgyhogy részünkről teljes nyitottság van, a magam részéről azt tudom mondani, úgyis, mint a tagozat elnöke. Remélem, hogy szerint a következő parlamentnek is tagja leszek, és nagyon szívesen vinném tovább ezt a feladatot is. A magam részéről mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ez a kapcsolat ez tovább javuljon.
Képviselő úr, zárásként, utolsó kérdésként, a határon túli politikai szervezetek támogatásának mi az ára? Nagyon sokat beszélnek itt Erdélyben erről, és emlékezzünk vissza arra a bizonyos nagyváradi RMDSZ kongresszusra. Azóta mi változott, és miért változott?
Magyarország az elmúlt 12 évben, lelkismereti kérdésbe adódóan, alaptörvényi kötelezettségéből is adódóan támogatja a határon túli szervezeteket. Itt én arról nem is tudok beszélni, én azt gondolom, hogy ez a különbség köztünk és a baloldal között, hogy mi ezt lelkiismereti kérdésnek vesszük, mi ezt érezzük, mi ezt, mi, hogy mondjam, mi nemzetben gondolkodunk, KVMC-en gondolkodunk, és természetesen vesszük azt, hogy a határon túli magyar szervezeteket, ennek azok politikai szervezetek, civil szervezetek, támogatjuk. És az előbb ugye mondtam egy példát, hogy a támogatás politika, ez mondjam, az élet minden szektorát, szegletét behálozza. Legyen ez oktatás, legyen ez kultúra, legyen ez tudományos élet, legyen ez felsőoktatás, legyen ez sport, legyen ez gazdasági támogatás. Ez azért van, mert mi magyarok ezt így gondoljuk, és hogy mi magyarok összetartozunk. És én azt szeretném, hogy április 3-a után is összetartozzunk, és ne éljük azt át, amit 2004-ben átéltünk közösen, hanem továbbra is megmaradjon ez az összetartozás, egybekapaszkodásnak az élménye, és erre most még nagyobb szükség van, mint korábban, hiszen láthatjuk azt, hogy nehéz világpolitikai időket élünk.
Legyen még egy kérdés, vagy még egy kérdést engedjen meg, itt említette ön az összetartozást, de hogy a felvezetőmben is mondtam, azt látom, hogy nagy a szembenállás most, lehet, hogy ez épp a választási kampány számlájára írható. Hogyan lehetne eltüntetni, vagy ha eltüntetni nem is, de legalább nem mélyíteni tovább azokat az árkokat, amelyek politikai árkokat, amelyek megvannak?
Hát nekem mindjárt egy ötletem lenne, egy nagyon konkrét, ilyen konkrét javaslatokat szoktam elválni. Ugye van az Örök Rádiában egy műsor, amelyet egy olyan kolléganő vezet, aki rendszeresen, folyamatosan évek óta szidja Orbán Viktort és a Fideszt. Mi lenne egy másik műsor, ahol mondjuk el lehetne mondani a Fidesz és a jobb oldal álláspontját is rendszeresen?
Ön most
vagy ha olyan műsorok lennének, vagy ha olyan műsorok lennének, amelyekben mondjuk nem ezt a, hogy mondjam, jobb oldal elleni utálatot próbálják, vagy ellentét jobb oldal ellenséget próbálják akár a Marosvásári Rádióban is szítani, hanem a két tábor közötti, hogy mondjam, együttműködést, és azt, ami összeköt, hiszen azon kellene közös nemzeti minimumok, és különösen nehéz időben szükség van közös nemzeti minimumra, és én azt remélem, hogy egyszer megérjük azt az időt, különösen akkor, hogyha ezzel a régi baloldallal, a Gyurcsányféle baloldallal most leszámolunk, és lesz majd egy másik ellenzék, amelyikkel lehet nemzeti minimumról beszélni, és lehet közösen építeni a magyar nemzet jövőjét.
Azt azért hadd utasítsam el a Marosvásárhelyi Rádió nevében, illetve a magam nevében is, hogy én magam sosem tettem semmit annak érdekében, hogy ezeket az árkokat mélyítsük. Tehát ezt azért...
Én ezt nem is mondtam, szerkesztő úr. Ő csak azt mondta, hogy ilyen árkok vannak. Én mondjuk nem látok árkokat, én azt gondolom minden államban, minden országban a politikai viták azok hevesek, a választási kampányok azok mindig, hogy mondjam, még hevesebbek, mint az átlag politikai viták. Én csak arra utaltam, amire ugye sokan utaltak itt az elmúlt időszakban, van önöknek egy műsor, mert rendszeresen szídják, megalapozatlanul az álláspontom szerint a Fidesz és Orbán Viktort, én csak arra utaltam, hogy ezek a műsorok sem segítik a békét, a megértést, a toleranciát, az empátiát, és azt, hogy elfogadjuk egymást.
Bízunk abban, hogy a választások után lecsillapodnak a hullámok, lecsillapodnak a kedélyek, és ismét az empátiái, az elfogadásé lesz a főszerep. Zsigmond Barna Pálnak, magyarországi országgyűlési képviselőnek, miniszteri biztosnak köszönöm, hogy itt volt a napra kézben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm a lehetőséget, és köszönöm, hogy ön azért dolgozik valóban, hogy ez az empátia, ez a tisztelet, ez kialakuljon, és kívánom, hogy ez mielőbb valósuljon meg. Köszönöm szépen, további szép napot kívánok.